Szemináriumunk mai témája, illetve témájának a címe: Jézus Krisztus megszabadít. Jézus Krisztus a Mesiás. Elsőre az jut eszembe, hogy könnyen úgy járhatunk, mint a mi idősebb testvéreink, ahogyan II. János Pál pápa hívta a zsidókat, az ószövetségi választott nép fiait. Várták a Mesiást, elérkezett, és nem ismerték fel. Várták a szabadítást attól a Jézustól, akiben Péter, Jakab, János és a többiek felismerték a várva várt Mesiást, és nem értették, hogy mi történik. Ők ugyanis azt várták a Mesiástól, a szabadítótól, hogy vegye le róluk a gyarmati lét igáját, űzze ki a rómaiakat, és hozza vissza Izrael régi dicsőségét, amilyen akkor volt, amikor Dávid és Salamon volt a király. És Jézus egy ujjal sem mozdította ebbe az irányba a működését, csalódást okozott, és mégis megváltó lett, és mégis Mesiás, és mégis szabadító, de egészen másképpen. És ezt a tanítványok csak pünkösd után, húsvét és pünkösd után értették meg. Addig ők azt a Mesiást követték, ünnepelték, hallgatták, akitől azt a szabadítást várták, amit ők értettek szabadításon. Jézus mégis Mesiás és szabadító lett, de egészen másképpen. Olyan belső szabadságot hozott a tanítványainak, ami minden képzeletüket fölülmúlta, miközben egyáltalán nem szűnt meg a Római Birodalom fennhatósága, annyira szabaddá váltak a követői belülről a Mesiás szabadítása által, hogy ebben a birodalomban önként szabadon odaadták az életüket az igazságért és Jézusért. Egy egészen újfajta szabadság. Megszabadultak a halálfélelem kényszerétől is. Valami szédületes, így visszanézve több évtized távlatába, kettőnk közös útjára, Jézusére és az enyémre. Mennyire más most Jézus a szabadító az életemben, mint akkor, amikor először hallottam ezt, és először szerelmesedtem bele, lelkesedtem bele kettőnk kapcsolatába, és nem mindig teljesítette az elvárásaimat. Még a szabadság irányába sem. Hogyan szabadít Jézus? Mi azt várnánk, hogy hát ha szabadító, akkor legyen szíves, rakja ki a sátán szűrét, szüntesse meg a gonoszság uralmát és hatalmát, és lehetőleg nekünk valami egészen fantasztikus e világi mennyországot biztosítson, ahol már nem érhet minket sem betegség, sem baj, sem bűn, sem gonoszság, mert hát mi követjük őt. Sokszor úgy látom, hogy ugyanolyan csapdába esünk, és ugyanolyan módon gondolkodunk, mint a zsidó testvéreink Jézusról, de nem teljesíti minden alkalommal, és nem úgy a szabadság utáni vágyunkat, ahogyan mi szeretnénk. Mi mindig meg tudjuk mondani, hogy mitől szabadítson meg, és kitől szabadítson meg. Még azt is meg tudjuk neki mondani, mindenkinek megvannak a nehéz emberei, és néha alig várjuk, hogy Jézus megszabadítson bennünket ezektől a nehéz emberektől. Az a szabadság, amit Jézus hoz, az elsősorban nem valamitől, valakitől való szabadság, hanem szabadság valamire, szabadság valakire. Ő teljesen szabaddá akar tenni ő rá, saját magára és az atya, az atyával való szeretett kapcsolatra. És ez nem egy pillanat műve. Akkor se, ha valakit megszabadít Jézus, mondjuk a megszállottságból. Van ilyen, hogy imára Jézus nevére megszabadul egy megszállott attól a démoni erőtől, ami tönkretette az életét. De a java akkor kezdődik, amikor ez megtörténik. Akkor kezdődik, amikor azt mondod, hogy Uram, szabadíts meg a betegségemtől. És meghallgatja az imádat, és megteszi. Engem egyszer megszabadított, egyszer nem szabadított meg. Egyszer csoda történt, másszor meg megkéseltek az orvosok, kivették azt, amit ki kellett venni belőlem. Hiába kértem a szabadítót, hogy hát Uram, Te vagy a gyógyító, a szabadító, szabadíts meg engem, és nem tette meg. De megszabadított valami mást, amiközben megszabadultam a gyomrom kétharmadától, ez volt a kisebb dolog. 6 hét után helyre lehetett jönni, és kitágult. Akinek már kivették, azt tudja, hogy nem maradt pici. Akkor nagyon élveztem, hogy fél zsemlével el lehet érdekelni, milyen klassz dolog. Milyen jó lenne, ha annyival beérnél. Egy sokkal nagyobb szabadítást hajtott végre másodszor, amikor hiába könyörögtünk, hogy szabadíts meg a súlyos betegségtől, ami majdnem halálos volt, nem tette meg. Mert nagyobb szabadságot akart, megszabadított a műtét által a fontossági tudattól. Na, nem ment olyan gyorsan, de elkezdte. És egészen klassz élmény volt, hogy kiderült, hogy nélkülem is működik az egyház Várpalotán. Pedig én azt hittem, hogy lehetetlen. Hát én vagyok a káplán. És hogyha én rám van bízva a bérmálási felkészítés, az elsáldozás és minden más, hát nélkülem nem működhet. Meg kellett szabadulnom attól a fontossági tudattól, amit természetesen aztán sok gőgöt, kevésséget táplált bennem, és mert önkítséget, büszkeséget, mert hát ki, ha nem én? A főnököm biztos, hogy nem. Most tanul az István atya. És nem gondoltam. De a legnagyobb szabadítási folyamat akkor kezdődött, amikor rájöttem, hogy nélkülözhető vagyok. Rájöttem, hogy kivonhat az Isten a forgalomból, egészen másképpen viheti az egyházközség életét, mindazt, amit addig nekem kellett vinni, és fantasztikus tapasztalat volt, hogy elengedhetem. Megengedhetem, hogy másképpen menjenek a dolgok, mint ahogyan én szerettem volna. Ezt a folyamatot még nem fejezte be. Ez a szabadítás talán a legnehezebb, amikor meg kell szabadulnunk a nagy egótól, ami abszolút kicsinyes. Pitiáner, és mindig kötekedik, mindig fönnakad valamin, és mindig megjegyez valamit, és mindig szóvá tesz valamit, és mindig kritizál, és mindig morog, és mindig elégedetlenkedik. Ez a nagy egó, amelyik egészen Pitiáner, ott van bennünk. Ettől megszabadulni nagyon hosszú út. És a legnagyobb szabadítása Jézusnak nem is a bűneinktől való megszabadulás. Éveken keresztül küzdöttem a bűneimmel, és voltak bűnök, amik több-kevesebb sikerrel hol megmaradtak, hol kicsit ki tudtam írtani. Kérdeztem a lelki vezetőmet, hogy hát figyelj, ma annyit könyörögtem. Még te is imádkoztál értem, és hát miért nem szűnik meg? Én meg csak mosolyogva azt mondta, hogy hát, mert még nem vagy elég alázatos. Hú, egészen addig meg fogja hagyni a bűneimet, azokat a bűnöket, amiktől én azt mondtam, hogy na hát, csak ettől szabadíts már meg. amíg nem leszek elég alázatos. Úgyhogy azóta már tudom, hogy teljesen fölösleges kiakadni a bűneimet. Azon dühöngeni, hogy megint visszajött, teljesen fölösleges. Mert ennek megint mi a következménye? Az ego. Hát magam körül forgok. Azon dühöngök, hogy én hogy lehetek ilyen, meg hogy az Isten miért nem szabadított meg. Sokkal egyszerűbb hálát adni. Nem a bűnért, megvárni, hogy hát Uram, megint eltaknyoltam. Bocsáss meg. És abban a pillanatban, amikor kimondom, hogy Atyám, vétkeztem, bocsáss meg, már szabad vagyok, és utána, ha hálát adok, azért, hogy szeret. És én meg szoktam köszönni a bűneimet is. Nem az a probléma, hogy bűnösök vagyunk, az a probléma, hogy benne maradunk. Tehát nem akarunk megszabadulni, nem akarunk szabaddá válni tőle. Én nem ragaszkodom a bűneimhez, de hogyha megtartja, akkor annak oka van. Ha én kértem, hogy szabadítson meg, és hűségesen kértem, és mégsem szabadított meg, akkor nem azért van, mert élvezi, hogy hát újra és újra matatok a kakiban, bocsánat a kifejezésért, és kenyegetem másra, meg magamra. Isten ezt nem élvezi, de tudja, hogy szabaddá kell válni, és csak akkor válok igazán szabaddá. Például a gőgömtől, kevésségemtől, hiúságomtól, a dicsőségvágytól és a többi legkitartóbb démontól, amelyik ott van bennem, amelyik lehet, hogy csak a halálom után egy órával fog eltűnni, mert most már elmehet, de addig azért még újra és újra dolgozik, amíg meg nem tanulom az alázatot. Az alázatban való növekedés a szabadságban való növekedés. Jézus a Messiás. Az első, amit hangsúlyoznék, hogy megszabadít a kapcsolatunk mélységének függvényében, és a kapcsolatunk a részemről való hűségnek a függvényében, nem a bűneinktől elsősorban, nem is a betegségeimtől, nem is a megkötözöttségeimtől, hanem a nagy egótól. Attól mindannyiunknak szabaddá kell válni. Nem fog feloldódni a személyiségünk, az egónk nem szűnik meg, hiszen az ő ajándéka csak aránytalan. Aránytalanul fölnő az öntudatunk és az én tudatunk, és táplálja is a környezetünk teljes erővel, teljesen emberközpontú és egocentrikus világban élünk. Minden, a technika, a tudomány, mind-mind ezt erősíti bennünk. A művészetek is. Mindent szignálunk, mindent aláírunk, mindent dokumentálunk, és mindenhol ott van az, hogy ezt én csináltam. Mi marad Istennek? Teljesen én központú, egocentrikus világban szenvedünk és élünk, és Isten meg akar szabadítani ettől. Aztán meg akar szabadítani a félelemtől, ami meggyötri az életünket. A félelem, félünk a múlttól, hogy visszatér, félünk a jövőtől, hogy mi lesz velünk, és félünk a jelentől is. Félünk az élettől. Aki fél a haláltól, a jövőtől, az azt mondja, hogy félek az élettől, itt és most. És Jézus megszabadít a félelemtől. A félelemtől való szabadítása ugyanaz, mint a másik vonalon. Akkor tudok megfeledkezni magamról, ha bele tudok feledkezni a másiknak. Minél több önfeled pillanatod van, minél többször elfelejted, hogy te ki vagy, és minél többször belefeledkedel abba, hogy ki a másik, legyen az Isten vagy a másik ember, annál szabadabb vagy. És Jézus ezt úgy csinálja, hogy a Szentlélek által egyre szorosabbra kapcsol bennünket össze az Atyával, és egyre többször felejtjük el, hogy mennyire fontosak vagyunk mi, hogy belünk mi történt, hogy mi mit éreztünk, hogy mi mit éltünk át, és egyre többször rácsodálkozunk arra, hogy a másik, Isten és a másik mit élt át, hogy van jelen benne. Így szabadít meg, fokozatosan, és nagyon hűségesen, a félelmeinktől is így szabadít meg. Azáltal, hogy egyre nagyobb szeretettel árasztja el a szívünket, egyre jobban meg tudunk szabadulni saját magunk fontossági tudatától, és egyre inkább szűnik a félelem. Már nem fontos, hogy én ki vagyok. Csak az ő szemében fontos, ő pedig elárulta a Szentirányba, és naponta kimondja, hogy szeretlek, az enyém vagy. Ne félj, ne félj. 365-ször van a Szentírásban állítólag, hogy ne félj. Megszabadít a félelemtől és a szégyentől, a másik nagy nyomorító erőtől, amit soha nem mondott nekünk, de a szüleink, tanáraink, nevelőink, mindenki mondta, hogy szégyeld magad, mert bűnös vagy, mert rossz vagy. És elhittük. És terjed az áteredő bűnbe, bűnnel terjed az áteredő szégyen. Szégyeljük magunkat, és ezért aztán megszégyenítünk másokat. Újra és újra. Például a kritikánkkal, a nyelvünkkel, a pletykánkkal. És saját magunkról árulkodunk. Jézus meg tud szabadítani a szégyentől. Attól a szégyentől, hogy én rossz vagyok. A bűntudattól, a rossz bűntudattól, amelyik oda vedett, hogy szégyeld magad. És szerezzél jó pontokat Istennél, hogy aztán szerethessen téged. Ebben neveltek bennünket, ha jó leszel, megjutalmad az Isten, ha rossz leszel, megbünteted az Isten. Pokol és mennyország. És hát nekünk pedig nem marad más, mint gyűjteni a jó pontokat, vagy írtani a rossz pontokat. De nem, Jézus nem ilyenről beszél. Szabaddá akar tenni teljesen a szeretetre. Az ő szeretetére, az atya szeretetére, és a másik ember szeretetére. És ezért el akarja venni a félelmeinket, és meg akarja szabadítani a szívünket, a lényünket a szégyentől. Én ezeket fontosabbnak tartom, mint azt, ami szintén megteszi, mert egyetlen áldozattal minden bűnünket eltörölte, megszabadít a bűntől, a személyes bűnöktől, és a mások bűneinek a következményétől, és megszabadít bennünket a gonosz megkötözettségeitől, a befolyásolástól, a gonosz befolyásolásától. Ő legyőzte a sátánt. De a hitünk nem sátán központú, hanem Isten központú. Nem a sötétség körül forgunk, hanem a világosság körül. És nagyon fontos, hogy ezt a szabadságot, ezt elfogadni kell. Ezért nem kell bürizni, bocsánat a kifejezésre. Akármit csinálsz, bármennyi jó cselekedetet gyűjtesz, bármennyi elégtételt elvégzel, a nap nem fog jobban ragyogni. Akkor is ugyanúgy vagyok, hogyha nem végezted el. Az ő szeretetét nem kiérdemelni kell, hanem hinni benne és befogadni. Teljesen fölösleges engesztelni az Istent. Nem haragszik. A fiában, Jézus Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Ez a feloldozás szövege. Isten, ami irgalmas atyánk, aki szent fiában, Jézus Krisztusban kiengesztelte önmagával a világot. Egyszer mindenkorra. És elküldte a szent lelket a bűnök bocsánatára, az egyház szolgálata által szabadítson meg bűneitől, és én feloldozlak. Vagy hiszed, vagy nem. Ha nem hiszed, akkor kimész és gyűjtöd a jó pontokat, és nem azért kell jónak lenni, hogy szeressen az Isten. Azért tudsz jót tenni, mert szeret. Mert süt rád a szeretete. Mert árad a kegyelem. Ezért tudsz jót tenni. És azért, mert ő jó. Nem mi vagyunk a jók, egyedül Isten a jó. Kár bizonygatni, hogy mi azok vagyunk. Nem kell ebbe a versenybe beállni, mert Jézus ezt egyértelművé teszi. Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Minek állandóan meg akarjuk mutatni, hogy milyen jók vagyunk. Minek? Ő neki nem kell, mert ő tudja, hogy mi jók vagyunk, mert Isten látta, hogy amit alkotott, az jó. Ezt kimondta. Már a világ teremtésekor, akkor is, amikor azt úgy döntött, hogy te vagy én megszülessünk, amit alkotott, az jó. Mi megbizonygatjuk neki, hogy nehogy elfelejtsen. És mi történik? Újra visszaesünk a csapdába, magunk körül forgunk. Megint az egónál vagyunk. Mert mi be akarjuk bizonyítani neki, hogy jók vagyunk. Nem kell engesztelni és jó pontokat gyűjteni. Egyszerűen válaszolni kell erre a szeretetre. Napozni kell ebbe a szeretetbe, és tovább sugározni másoknak. Be kell fogadnunk, mint a földet esőt, és tovább kell adni másoknak ezt a szeretetet. Ez nekem ennyire egyszerű. Ez a néhány évtized, amit együtt tehettem meg Jézussal, már tudatosan, ő előbb kezdte, én nem tudtam, hogy ő velem jár, eszembe se jutott. Azt hittem, hogy ő a mennyországban van, jó messze, és aztán állandóan lesipuskásan figyeli, hogy na, ha bűnt követtél, kapsz egyet. És sose értettem, hogy na most mi történt. Én annyira vártam, hogy eltapos, annyira vártam, hogy tönkretezheted. Hogy bírja ki? Nem kicsinyes. Minden értelmet felülmúl a szeretetével. És ez a szeretet tud szabaddá tenni. Jézus elmegy vendégségbe Simon farizeushoz. És a lakoma közepén bejön egy nő. Utcanő. Ide nem jöhetne be. Szerintem. Én beengedném. De azt gondolom, hogy nem én lennék az első, aki fönnakadna arról, hogy mit keres itt. Mert talán még előre is jönne. És itt feszítene erről, hogy hát, értem is, meghalt Jézus. Ő mondhatná, mert igazat mondaná. Szóval bemegy a lakomára, ami nem mise volt, de a lakoma mindig a misének a szimbóluma és jelképe a Bibliában. És oda megy Jézushoz, és tisztátalan dolgot csinál vele, megérinti. Egy prostituált elkezdi Jézus lábait mosni a könnyeivel és a hajával törölgeti, és valószínűleg simogatja Jézus lábát. Hát ez elég nagy botrány. Ki is akadnak, Simon is kiakad, a házigazda, a farizeus, hogy ha tudná, hogy milyen nő, ha az lenne, amit róla mondanak, hogy ez proféta, akkor tudhatná, hogy ez a nő, ez egy utcanő. És akkor Jézus azt mondja, hogy belelát Simon gondolatába. Nem mond semmit Simon. Olyan, mint a katolikusok. Csak belül játszódik le minden. Legfeljebb az arcunkra van írva, de mi nem mondjuk, mert hát csak nem égetjük magunkat, hogy ítélkezünk. És akkor Simon azt mondja neki, hogy mondani valóm lenne. Egy embernek két adósa volt, mondja Jézus. Az egyik 500 dénárral tartozott, a másik pedig csak 50-nel. És mind a kettőnek feltétel nélkül mindet elengedi. Melyik fogja jobban szeretni? Simon azt mondja, hogy az, akinek többet engedett el. Ez az elengedés a kereszten megtörtént. Az ellenünk szóló adósságlevelet, az enyémet is. Minden bűnömnek az adósságlevelét, mert a bűn tartozás Istennel szemben, szeretett tartozás, Jézus széttépte, érvénytelenítette a kereszten. Vagy elhiszem, amit a Biblia mond, vagy nem. És melyik fogja jobban szeretni? Azt mondja Simon, hogy amelyiknek többet engedett el. És Jézus elmondja, hogy én bejöttem a lakomára hozzád, te nem mostad meg a lábamat, és nem törölted meg. Egyébként kötelessége lett volna, mint vendéglátónak. Ez a nő pedig, amióta bejött, egyfolytában mossa a lábamat, és törölgeti. Sok bűne bocsáttatott meg, mert nagyon szeretett. Ennyire egyszerű. És az evangélium erről szól. Akkor mit szégyenkezünk? Isten előtt. Minek? Miért állunk előtte szégyenkezve? Miért nem állunk elé, hogy nekem jogom van a szeretetedre, mert te fiad vagyok, és méghozzá bűnös, aki nem menekülhet meg a szereteted nélkül. A bűnösöknek joga van Isten szeretetére. És mindegyikünk az. Én is. És Isten felkínálja. Nem kell érte gürizni, dolgozni, nem kell engesztelni, ez már megtörtént, csak be kell fogadni. És hogyha befogadtam, válaszolni rá. Szabad, egyre szabadabb szívvel. És a Mesiás folyamatosan ezt végzi, egyre szabadabbá akar tenni a szeretetre. A bűneinket is megbocsátja, meg kell bánni, meg kell gyónni, és volt nincs. És nem kell vele foglalkozni, hogy de milyen bűnös voltam. Éppen ezért az életgyónás, még arról pár szót mondok, mert hamarosan kezdődik a jövő héten már kezdődnek a gyónások. Mindenki kap hozzá segédanyagot. Az a kérésem, hogy nehogy azt mondd, hogy ezt te mind elkövetted, sőt még ennél többet is. Egy könnyű bűn van benne. Ennyire sötét alatt nem vagy. Akkor se, ha te annak tartod magad, akkor a legnagyobb bűnöd az, hogy leértékelted magadat. Ez bőven elég életgyónásnak. Ez az egyetlen mondat. És kész. Viszont, és nem is arról szól az életgyónás, hogy hát, mondjuk én vagyok 55 éves, na akkor nézzük, amire emlékszem, mondjuk a 5 éves koromtól, én akkor már loptam. Birmálás előtt szilvát loptam. Mert át kellett menni sáskáról halálra, és hát éhes voltam, mert nem ehettünk. Úgyhogy megdézsmáltam a szilvafát, és persze égtem nagyon, mert így mentem misére, és így én köszöntöttem a püspököt. A birmálás második osztályos voltam, de hát ez becsúszott. És szóval nem, én nem gyónnám meg, hogy másodikos koromban szilvát loptam, és aztán utána sorolnám egészen most 55 éves koromig. Egyrészt ennyi ideje senkinek nem lesz az életgyónáshoz. Nem erről szól az életgyónás, hogy minden eddigi bűnömet felsorolom, hanem áttekintem Isten szeretetének a fényében az életemet, és azokat a pontokat, ami nagyon sebzett, amit a súlyos bűnök megsebeztek, azokat kell föltárni. Az, aki most véged először gyónást, mert lesz olyan is, aki úgy véged életgyónást, hogy még nem gyón, most lesz, ez az első gyónása, annak sem kell, egyrészt hál' Istennek felejtünk, nem kell mindent előkaparni, hogy fú, ezt még. Nem félni kell, hanem bízni Isten szeretetébe. A szentgyónás, az életgyónás attól lesz igazán hatékony, hogy bízol Isten szeretetébe, őszinte vagy. Nem kell mentegetni magad, hogy hát azért történt, mert a férjem tudja, hát nem ő miatta történt. Nem kell aprólékosan, súlypontok kellenek, azok a pontok, ami gyógyulásra vár, és természetesen a súlyos bűnöket meg kell gyónni. Az, hogy mik a súlyos bűnök, abban a könyvből megtalálod. Kérésem, és ezt a csoportvezetők is valószínű megerősítik, kérem, hogy írjátok le. És nem kell, ha csak azt mondod, hogy hazudtam, ez elég. Nem kell kibontani, hogy kinek hányszor mennyit, és mit. Nem kell, én úgy hívom, hogy lelki striptíz, teljesen felesleges. A Jóisten ismeri a szívedet. Nem attól leszel szabad, hogy na most akkor kimondhattam, és jól kimondtam a papnak, hát csak vigye. Még egy kicsit kiszíneztem, nem ettől leszel szabad, attól leszel szabad, hogy őszinte vagy, és áttetsző, és bízol Isten irgalmában. Bízd rá magad, és a bűneidet is, és meg fog szabadítani. Írd le, és az a kérésem, hogy ne mesélj, hanem olvasd fel. Az nem ugyanaz, hogy elkezded mesélni az életed történetét. Az, akinek gyónsz, az nem a pap lesz, hanem a Jóisten. És ne izgulj, mindent tud. De nem azért, hogy lebuktasson, hogy na, ezt nem mondtad, akkor kedd előről. Nem ezért. Ő nem jogász, bocsánat, nem a jogászok ellen beszélek, tehát ő nem így gondolkodik. Ő szerető atya. Mondd el, a tékozó fiú gyónása nagyon tetszik. Az atya nem engedi végigmondani azt az utat, ami mondjuk a atyai ház elhagyásától a moslékos vájúig és hazafelé tartott. Nem engedi elmondani neki. Megelészik az, hogy az ifjú azt mondja, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ezzel megelégszik, és még hozzátehetett, hogy mivel, és aztán utána bízd rá Isten szeretetére magadat. Az, hogy hogyan lesz a... Hitted, hogy kinek mikor van időpontja az életgyónásra, azt majd a csoportvezetőkön keresztül megtudjátok. Egy gondolat még. A gyónás Tauler, egy középkori misztikus, következőt mondja, hogy ha összegyűjtöd a trágyát a vistálóba, akkor az bűzlik, mar és elviselhetetlen. Ha ugyanezt a trágyát kiviszed a mezőre, kiteríted a földre, a nap és az eső bemossa és kiszárítja, akkor ugyanebből a trágyából, ami mar, bűzlik és elviselhetetlen, élet fakad. Az életgyónásnál a bűneinket Isten szeretetének a mezejére kivisszük. És ő ebből életet fog fakasztani, még a bűnt is javunkra fordítja. Azért, mert szeret. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Minden. Ha elhiszek, boldog leszel. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.